Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, Isten tiszteletünket a 487-es számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 487. dicséretünknek az első 6 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát.
Thank you.
Isten igét olvasom, ahogy az megvan írva számunkra ezen a mai vasárnapon, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levelében, a 6. fejezetnek az első 10 versét olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okoztunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mégis örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igét, és azoknak a szívét, akik ezt hallgatják, hogy az gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, de Isten dicsőségére. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi sem tudtuk volna talán szebben megfogalmazni, mint a dicséretet éneklő ember, akinek a dicséretét mi is az ajkunkra vehettük. Háladással vagyunk, hogy megtartottál bennünket erre a mai napra, megtartottad életünket, egészségünket, ideállítottál a te színed elé. Köszönjük, hogy hálát adhatunk azért is, hogy a te utadat megmutattad nekünk, és azon elkezdhettünk járni. Lehet, hogy botladozó lépteink vannak, lehet, hogy megakadunk egy-egy élethelyzetben, de mégis tudjuk, hogy valahol hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy ennek a közösségnek, a veled való együttlétnek alkalma lehet ez a mostani is. Amikor előtted állunk, akkor tudjuk, hogy nincs mit takargatni az életünkön, nincs mit elrejteni te előtted, inkább szeretnénk kiönteni a lelkünket, a szívünket, hogy lásd mindazt, amiben minden nap élünk és küzdünk. Szeretnénk ma hálát adni azért, hogy ebben a küzdésben megtapasztaltuk azt, amit az apostol is olyan szépen leír, hogy minden szorongattatásban, nyomorúságban fel tudott ragyogni az a kegyelem, amely megtartotta az életünket, és amely tovább vitt minket. Most is ezzel a reménységgel vagyunk itt, hogy nincs olyan lehetetlen dolog, amely számodra ne lenne megoldható. Hadd tegyük így ide a nehézségeinket, a küzdéseinket, és hadd várjuk azt az útmutatást, amely ebben a világban nem születhet meg, csak a te lelked eleveníteti meg számunkra a te igéden keresztül. Így szeretnénk világosságot látni most is a te igédben. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, add meg nekünk ezt az ajándékot is. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk egy szép régi zsoltárunkkal, a 47. zsoltárral. Énekeltük már a gyülekezetben, de nem a legismertebb énekek közé tartozik. Tanulgassuk egy kicsit megint közösen, kétszer is el fogjuk énekelni az első versszakát. Először meghallgatjuk a dallamot az orgona kíséretével, és akkor utána próbálgatjuk tanulni. Tehát a 47. zsoltár első versét énekeljük. Ez egy vidám, örvendezésre buzdító dicséret. Noha ismeretlen, de azért a lelkesedésünket bele tudjuk tenni. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a hatodik fejezetnek az első verséből. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk, mint sokan észrevehették, a vasárnapi ünnepnapokra nem csak egy ünnepi zsoltárt, hanem egy másik ige szakaszt is odahoz. Általában az egyházi ünnepeinkre tekintenek egy kicsit ilyenkor ki jobban, és ma Bőjt első vasárnapja van, és ezt az igét választották ennek az időszaknak az indítására, kezdésére. Ennek a szakasznak az első versét szeretném egy kicsit részletesebben is magyarázni, nyilván az egészet figyelembe véve. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Ez a kifejezés, hogy úgy éljetek, igazából nincsen benne a bibliai eredeti szövegekben, egy magyarázó kifejezés. Az Isten kegyelme nyilván formálja az ember életét, és annak egy minőségét akarja adni, és ezt valahogy a legújabb biblia fordításokban így próbálták meg visszaadni, hogy hát ez az életünkön látszik. Tehát akkor úgy kell élni, hogy az mutassa azt, hogy ennek a tartalma az az Isten kegyelméből született tartalom. Károli Gáspár egy nagyon régies fordításával valami mást is el akar azért mondani az embernek, ő így fordítja, hogy ne hiába vettétek légyen az Isten kegyelmét. De nincs benne ez, hogy úgy éljetek. Talán ő azért választotta ezt a tömörebb formáját, mert igazából mégsem egy erkölcsi prédikációról van itt szó. Nem csak egy erkölcsi útmutatásról, hogy aki az Istent ismeri, az így viselkedjen, meg úgy viselkedjen, így higgyen, meg úgy higgyen, ilyen külső formái legyenek, hanem azért ez az egész emberi létünket meghatározó dolog, hogy találkoztam én az Istennel és az Isten kegyelmével, vagy nem találkoztam vele. Ez az egész lényünket meghatározza, az egész lényünket befolyásolja. Majdnem így mondanám ezzel a mai szóval, hogy az embernek az önértelmezését adja. Vele tudom értelmezni önmagamat. Nélküle nem tudom értelmezni önmagamat. Tényleg nem tudom nélküle értelmezni önmagamat? És ezt a kérdéskört szeretném egy kicsit megvilágítani itt a Bőjt kezdetén, amikor az ember a maga elcsendesedésében megpróbál választ adni, és azt hiszem, hogy ez inkább ránk jellemző, akik így Istennel éljük meg a mindennapjainkat, hogy most végülis én ki is vagyok ott az Isten mellett, mi végre is hívott engem az Isten önmagához, mit akar velem kezdeni. Ha a Bőjtnek van valami értelme az életünkben, akkor ez az értelme. Nem az, hogy önsanyargató módon valami olyasmivel próbáljuk megszigorítani az életünket, ami kitisztítja belőlünk csupán azokat a rossz gondolatokat, amelyektől mi is meg akarunk szabadulni, hanem amiben újra alapozzuk azt, hogy de mi közöm van nekem ehhez az Istenhez, mi közöm van ahhoz a Krisztushoz, akiről állandóan bizonyságot próbálok tenni. A bőti időszaknak az első vasárnapjára az ókori keresztényektől indult ez a hagyomány, mindig a Jézus megkísértése történetét vették alapul, és arról beszélgettek. Az volt az Isten tiszteletek alapja. A Jézus megkísértésének a történetét azt hiszem a legtöbben itt ismerjük, amikor a lélek kiviszi Krisztust a pusztába, és megjelenik a kísértő, és aztán különféle feladatok elé állítja ezt a Krisztust, és azt mondja, hogy na tedd meg ezt, tedd meg azt, és Jézusnak ott nagyon-nagyon erősen rá kell hangolódni az Isten akaratára, és szembe kell szállni a kísértő gondolattal. Az egészet most nem akarom részleteibe tárgyalni, hanem csak azt elmondani, hogy mi van az alapjaiban, az alapgondolatában. Az, hogy Krisztust el lehetett téríteni attól a küldetéstől, amire az Atya elhívta. Hogy vajon lehet-e valami másra cserélni azt, amire ő megbízatást kapott. És a kísértő ezt próbálja megtenni. Vajon tudod-e értelmezni magadat úgy, ahogy azt Isten akarja látni, vagy pedig jönnek a kísértő gondolatok, hogy nézd, igazából vannak itt a világban olyan lehetőségek, amiket ha megragadnál, akkor te több lehetnél. Ez a megkísértés története, ez nagyon sokszor megismétlődik a saját életünkben is, és Pál apostolnak az életében is megismétlődhetett, hiszen amikor a korintusbeli gyülekezetnek ezeket a sorokat leírja, akkor éppen egy nagy konfliktusa van ezzel a gyülekezettel. A gyülekezet az ő apostolságát kétségbe vonja, az ő életét nézve azt mondják, hogy az Isten ereje és hatalma nem jelenhet meg egy olyan embernek az életében, aki állandóan kiutasítást kap, aki állandóan gyengeségek között éli a mindennapjait, akit nem lehet úgy hallgatni, hogy annak a megnyerő beszéde kedves legyen a mai emberfül számára is. Hát egy ilyen valaki nem közvetítheti az Isten dicsőségét. És akkor ő is elkezd gondolkozni önmagáról. Ki vagyok akkor én? Tényleg az Isten szolgája vagyok? Tényleg az Isten apostola vagyok? Hiszen nem ezek a jelzések jönnek vissza. És akkor a harmadik sorba azért állítsuk már oda önmagunkat is. Olvastam valakinek az írását nem olyan régen, aki azt mondja, hogy nem tudjuk magunkat értelmezni anélkül, hogy mások véleményét ne kaphatnánk meg. Ebben van igazság. De akik ismerik ezeket a közösségi oldalakat, és azt hiszem, hogy ezzel már példáloztam a gyülekezetben, és itt mindenki fogja érteni, hogy miről van szó megint csak, a közösségi oldalaknak egy nagy része arról szól, hogy keresem azt, hogy valaki alátámasztja azt, hogy én jól csinálok valamit, hogy én jól gondolok valamit, hogy én jó úton járok. És hogyha nem jönnek a lájkok, ha nem jönnek a kedvelések, ha ezeket nem tudom összesíteni, és nincs egy mennyisége, akkor elgondolkozok azon, hogy valami baj van velem. És aztán mostanában jönnek ilyen érdekes felhívások is, hogy megnézem, hogy igazán barátom vagy-e, vagy csak elolvasod a bejegyzésemet, vagy válaszolsz, hogy hol ismertél meg engem, csak egy mondatot írjál, hogy fontos vagyok neked. Ez húzza alá azt, hogy nekem van egy életem. Méghozzá egy olyan élet, amit Isten erre a földre helyezett, ő alkotott meg, és nem kis dolgot tett értem, megváltott. Tényleg a megváltás az egy kisebb dolog, mint egy like valakitől, egy kedvelés, hogy én a helyemen vagyok. Ezért nagy ez a kérdés, amit Pál apostol feszeget, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Ugye nem hiába kaptuk az Isten kegyelmét, és akkor ebbe menjünk bele. Pál apostol azt mondja, hogy ő megvizsgálta önmagát, és ő úgy látja, hogy ő elmondhatja magáról, hogy ő Isten munkatársa. Ez egy nagyon jó kifejezés. Nem csak szolgának nevezi magát, hanem valaki olyannak, aki Istennel együtt tud működni, együtt tud munkálkodni vele. Ennek nyilván akkor ő hisz a gyümölcseibe, az eredményeibe. Mennyire hiányzik ez az életünkben, és hogyha valakivel elkezdünk panaszkodni, aki dolgozó ember, akkor állandóan előjönnek a munkahelyi problémák. Ugye mindig erről szoktunk beszélni. Mert a másik helyet dolgozom, mert ő csigalassú, mert ő nem veszi komolyan, mert ő felületes, mert ő ilyen vagy olyan. Nem tudunk együttműködni. Családi dolgokról beszélgetünk. Megint csak előjön, az egyik gyors, a másik lassú. Az egyik komolyan veszi, a másik nem veszi komolyan. Az egyik lazázik, a másik az meg nagyon-nagyon idegbeteg állandóan mindenen. Most a családok évében vagyunk, és a házasság hete is előhozza ezeket a témákat, hogy nem is olyan egyszerű megélni azt a legnagyobb ajándékot, amit Istentől kaptunk, hogy társunk van. Hogy ezekben is az együtt munkálkodás, hogy mi egymás munkatársai vagyunk, ez ugye a háttérbe szorul, mintha sokszor egymás ellen dolgoznánk. De tovább lehet menni, mert egy lakóközösségben is, amikor lakógyűlés van, akkor nem együtt dolgozunk, nem azt a közös célt nézzük, hogy mi az, ami jó mindannyiunknak, vagy amikor egy országban gondolkozunk. Pál apostol nagyon keserűen írja le egy helyen, és azt mondja, hogy mert mindenki a maga hasznát nézi. És ez a közösségeinknek az átka, hogy mindenki valami olyat akar kivenni belőle, ami neki a legjobb. Aztán, hogy a másik mit kap, vagy mi jut neki, vagy az jó-e neki, amit én szeretnék, az már kevésbé érdekel bennünket. Azt mondja, hogy aki az Isten kegyelmét nem hiába kapta, és Isten munkatársa, az azt jelenti, hogy nem Isten ellenébe dolgozik. Az nem úgy van, hogy Isten valamit felépít, én meg szépen tönkreteszem. Isten valamit ajándékoz, és én meg szépen elherdálom. Isten valamire méltat engem, és én utána azzal a dologgal, mint nem drága kincsel, hanem valami hétköznapi dologgal nem élek. Vajon ez így jól van-e az életünkben? Nem becsüljük meg azt, amit Istentől kapunk. Az Isten kegyelme az egy drága kegyelem. Azt mondja az egyik nagy 20. századi teológus, hogy mi pedig olcsó kegyelmet csináltunk belőle. És ez így nem jó. Valahol el szoktunk ezekben bukni, de a Pál apostolnak ez a figyelmeztetése azért megrendít valahol bennünket, és itt a bőjt idejének a kezdetén ez egy jó indítás lehet, hogy én végig kell gondoljam, hogy én Isten munkatársa vagyok mindazzal, amit teszek. És akkor lehet egy kicsit így érteni már ennek az új fordításnak az igazsága alapján, hogy be kell ide illeszteni még ezt a kifejezést, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét, hogy akkor tényleg úgy élek, hogy az Isten munkatársa vagyok. A második gondolatkörbe tovább menve, ha azt hallom, hogy nem hiába kaptátok, akkor az azt jelenti, hogy de kaptam. Nagyon sokszor arról panaszkodunk, hogy Isten nem adta meg. Istentől kértem, de nem kaptam. Isten nem úgy adta meg, ahogy én szerettem volna. Most itt van végre egy dolog, amire Isten azt mondja, hogy de kaptátok. Nem mondhatod, hogy nem kaptad az Isten kegyelmét. Nézd végig az életedet, és be kell látnod azt, hogy ezt az életet Isten tartotta meg. Nem ülnél ezen a helyen, hogyha Isten bele nem avatkozik. Nem születtél volna meg. Nem lennének azok a lehetőségek, amelyek voltak az életedben. Lehet, hogy aggodalmaskodunk. Lehet, hogy sok minden miatt méltatlankodunk, de hogy én nem így szerettem volna, nem így képzeltem el, nem így akarom befejezni. Vannak nyomorúságaink. De akkor is kaptunk valamit az Istentől. Ha pedig kaptátok, akkor nem hiába kaptátok. És valahogy ez adja az embernek azt az önbecsülését is, amit nagyon sokszor Isten mellett nem tudjuk, hogy hogyan kezeljünk. Hogy mindig Isten a nagy, ezt nagyon sok beszélgetésbe előjön, a fiataloknál főleg, akik lázadnak ezzel, hogy Isten mindig a nagy, a jót csináló, én meg mindig a szerencsétlen és a rossz vagyok, akit meg kell menteni, és hogy ebbe azért úgy szocializálódni ebbe az egyházi közegbe, hogy én vagyok mindig a bűnös, ez egy nagyon nyomasztó dolog. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igazából, ha minden eredetének magát Isten tartom, és az életemet is, akkor az egy nagyon nagy érték, hogy ő mindent az ő kegyelméből ebbe bele akar rakni. És hogyha az Isten kegyelme hiába valóvá válik az életemben, az nem az ő hibája lesz, hanem az, hogy valahogy én ezt nem tudom raktározni, nem tudom befogadni az életembe. Valahogy ezekkel a lehetőségekkel, befektetésekkel nem tudok jól élni. Nagyon fájdalmas szó az, hogy hiába. Az egy nagyon rossz szó. És nagyon-nagyon el tud bennünket keseríteni. Akkor nekifutunk valaminek, és az egész úgy ledől. Úgy nem sikerül, nem akar összejönni, nem megy az a kapcsolat, nem mennek azok a lehetőségek, nem akar jönni a gyógyulás. Hiába még az imádságra is rá tudjuk mondani, hogy ez is, mintha hiába való lenne. Ez egy nagyon fájdalmas kifejezés. De az Isten kegyelme, azt mondja Pál apostol, hogy nem lett soha hiába valóvá. És utána jön egy hatalmas nagy lélegzetvétel, és aztán az apostolból dől a szó. Szerintem, akik most itt hallgatták a felolvasásomat az ige alapján, fogalmuk sincs arról, hogy mit olvastam fel. Fogalmuk sincs arról a felsorolásról, amit elkezd úgy, hogy ki vagyok én, mondja az apostol, én az Isten szolgája, és akkor elindítja onnan, hogy én vagyok az, aki sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, és aztán itt felsorol vagy 40 fogalmat, hogy na ez vagyok én. És aztán érdekes ezeket a fogalmakat házi feladatnak kiadhatom otthon átolvasni belőle, mert ezek a fogalmak aztán ellentét párokba mennek át. És ezek az ellentétpárok pedig pont arról szólnak, hogy milyennek láthatom én helyzetekben magam, és milyen helyzeteket ragad meg mégis az Isten azáltal, hogy legyen belőle valami csoda, legyen belőle valami nagy dolog. Mert a végén aztán azt mondja, hogy én vagyok az, akinek semmije sincs, és mégis az enyém minden. Mégis az enyém minden. És ezzel A legtöbbet fejezi ki az apostol, hogy ő megtapasztalta, hogy rengeteg szükséget megélt az ő élete. És ezekben a szükségekben lehet, hogy sokan kívülről tényleg azt látták, hogy na ezt az embert még az Isten se szereti. Vagy ahogy mi mondjuk a szólásmondás szerint, hogy még az ág is húzza. És utána mégis meglátta ezekben a pillanatokban azt, hogy ott valahol az Isten elkezdett munkálkodni, hogy az Isten kegyelme az nem veszett el a világból. Sőt, a kegyelemnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ahhoz, hogy az úgy igazán munkálkodni tudjon, ahhoz az embernek úgy nagyon össze kell törnie. Úgy nagyon kell látni azt, hogy itt valami már nekem nem megy. Itt, ha Isten belenyúl az életembe, akkor történik valami, de ha nem nyúl bele, akkor nagy baj van. Tehát ha idáig valaki eljut, akkor nem egy önsajnálkozásra, vagy egy önsiratásra kell eljusson, hogy te jó ég, semmit nem ér az életem, hanem ettől kezdve kezd felragyogni számára az is, hogy Isten, hogyha valamit tesz is érte, vagy elkezd foglalkozni az életébe, az mekkora nagy szeretetet jelent, hogy az milyen nagy dolog, hogy akkor hozzá kapcsolódik az életem. Pál apostol, amikor ezt a hosszú felsorolást így ide önti a hallgatói elé, akkor az egész életét oda önti. Mindazt, ami eddig volt benne. És mindazt, ami még talán ezután jön. Ő soha nem tudja, hogy mi lesz a sorsa. Ő soha nem tudja azt, hogy az Isten lelke őt hova vezeti tovább. Ő mindig csak egy dolgot tud, hogy neki ahol helye van, és ahol az Isten őt megállítja, ott neki bizonyságot kell tenni arról, hogy nem hiába kapta az Isten kegyelmét. És aztán olyan csodálatos dolog, hogy azok, akik ezt úgy megvétózzák, azok, akik ezt úgy lenézik az ő életében, azoknak a szolgálata éppen azt a gyümölcsöt termi meg, hogy gyülekezetek születnek, emberi életek változnak meg, sokan megismerik az Isten hatalmát és nagyságát, és sokan utána bele tudnak kapaszkodni ebbe a kegyelembe. Most van itt a kegyelem ideje és az üdvösség napja, mondja Pál apostol. Egy Ézsaiás prófétai idézetet hoz ide, a szabadulásra váró nép a fogságban alig várja azt, hogy végre történjen valami, végre a helyére kerüljön az életük, végre az otthonukba visszatérhessenek, és akkor egyszer csak megszólal a próféta, és azt mondja ott abban az időben, hogy na most jött el a kegyelem ideje. De ez nem azt jelenti, hogy egy csettintés, és már otthon vannak. Nem azt jelenti, hogy egy pillanat, és már minden a helyére került. Hanem most indul meg az a folyamat, aminek a vége az lesz, hogy az Isten helyreállít mindent. És maga Jézus is így hirdette meg az ő országát. Az első mondatok egyike, amely elhangzik a tanításában, hogy elközelített az Isten országa. És ez nem azt jelenti, hogy tényleg egy csettintésen mindenkinek az élete megváltozott. Hanem most jön az a lehetőség, az a korszak, most jönnek azok a dolgok, amelyek megerősíthetik az Istenhez való tartozásomat, ebből én erőt meríthetek, újból reménységem lehet, ebből születnek meg az én gyógyulásaim, itt fogom megtapasztalni azt, hogy az Isten kegyelme az nem hiába való. Azoknak az életében mindig munkálkodik, akik készek erre, akik hajlandóak ezt befogadni. Az Isten kegyelme ott hiába való, ahol az ember öntörvényű, ahol az ember a maga útját járja, ott, ahol nem foglalkozik azzal, hogy Istennel együtt munkálkodjon. Olyan rossz dolog porba hullani, látni életeket, vagy ajándékokat. Ezt gondoljuk végig, ilyen személyes példáink vannak, amikor valakinek akartunk ajándékozni valamit, ami nekünk sokat jelent. És amikor odaadjuk neki, és neki az semmi. Beteszi a sarokba, bezárja egy szekrénybe, nekem mindent jelentett, az valami olyan kincs volt számomra, ami az életről szólt, az én életemről. A másik meg csak bezárja valóba a sarokba. Nagyon sokszor így vagyunk mi az Isten dolgaival. A legtöbbet adja, és én valóban az utolsó sorba beteszem. Aztán lehet, hogy előásom akkor, amikor már nagyon mélyen vagyok. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy akkor az Isten kegyelme tényleg nem hiába való. Megvárja a maga idejét. Egyszer úgy is mindenki rá fog jönni, hogy neki erre nagy szüksége van. Csak aztán Jézus szeretné a tanítványainak, és ez és így valahogy nekünk is elmondani azt, hogy hát az Isten ajándékaival élni nem az utolsó időkben kell, az utolsó pillanatokban. Hát azt már most lehet használni. Ugye nagyon szép példázat erről szól, nem is olyan régen az egyik igehirdetésben talán én is említettem itt, hogy a szőlőmunkásoknak a története erről szól. Minden a tiétek. Akkor miért nyögtök? Miért mondjátok azt, hogy szegények vagytok? Hogy titeket a nap heve a sok munkálkodásban erősen tűzött, és milyen fárasztó dolog ez? De benn vagytok az Isten szőlőskertjébe, és ez nem kis dolog. Ez azt jelenti, hogy az Isten kegyelme az munkálkodik, az formál bennünket, az megtart minket napról napra. Elcsendesedve kérjük Istentől, hogy ennek a bőti időszaknak legyen egy olyan kérése az életünkben, a szívünkben, hogy mi tudjunk Istennel úgy együtt munkálkodni, hogy az ő kegyelme és minden ajándék, amit ránk áraszt, az ne legyen hiába való az életünkben, hanem az beleépüljön, az értékét adja ennek az életnek és az örömét. Amen.